Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hivatalosan is elkezdődött a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor az erdélyi Tusnádfürdőn. Németh Zsolt a Parlament Külügyi Bizottságának elnöke nyitó beszédében úgy fogalmazott: az amerikai hegemónia megerősödése miatt érdemes a több pólusú világrendről vallott teóriákat félretenni. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. A 4IG tulajdonába adná a Dégi Festetics kastélyt az építési és közlekedési miniszter, derült ki a kormány honlapjára feltöltött dokumentumból. Emellett új tulajdonost kapnak a Dégi, Füzérradványi, Komlót-Tótfalui, Sopron-Horpácsi és Tatai kastélyok is. A Tisza párt elnöke a nemzeti vagyon elherdálásának nevezte a lépést, és közölte, hogy kormányra kerülésük esetén semmisnek nyilvánítják a tranzakciókat, az azokban résztvevőket pedig bíróság elé állítják. Olvasható az Inforádió oldalán. Szerdán este kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat. A legnehezebb volt bekerülni az ELTE jogász szakára, ahol 479 pontot kellett elérni. A Budapesti Gazdasági Egyetemen a legnépszerűbb képzések közül a gazdálkodás és menedzsment szakon húzták a legmagasabb ponthatárt. Több mint 400 pont kellett a sikeres felvételihez. Az orvosi egyetemekre is magas pontszámmal lehetett csak bejutni, a Semmelweisre 427-tel, Szegedre 414-jel, még Debrecenbe 397 ponttal. Az idén több mint 129 ezeren jelentkeztek valamelyik magyar egyetem szeptemberben induló alap, osztatlan vagy mesterképzésére. Új törvényt ígért az ukrán elnök, amely szerinte biztosítja a korrupció ellenes szervek függetlenségét. Volodymyr Zelenszky azután jelentette ezt be, hogy az Európai Bizottság elnöke magyarázatot követelt az ukrán elnöktől, a korrupció ellenes nyomozóhivatal és a korrupció elleni küzdelemre specializálódott, különleges ügyészség függetlenségét felszámoló törvény kihirdetése miatt. Lengyelországban a kormány jelentős átalakítását jelentette be a kormányfő. Donald Tusk közölte, két új minisztérium, egy gazdasági és egy energiaügyi jön létre. A kabinet létszámát 26-ról 21 főre csökkentik, és több minisztert is leváltanak. A változások célja a kormánykoalíció erősítése. Megszületett az amerikai-japán kereskedelmi megállapodás. Az egyesség értelmében kölcsönösen 15% lesz a vám, beleértve a japán autóipart is. Közben folytatódnak az egyeztetések az Európai Unióval is, a vámok mértékéről. Oroszország haditengerészeti gyakorlatokat kezd a Csendes óceánon, a Jeges, a Balti és a Kaszpi tengeren. A júliusi viharkód nevű ötnapos manőverekben több mint 150 hajó, 15 ezer katona, több mint 120 repülőgép és 10 partmenti rakétarendszer vesz részt. Azonnali és teljes körű tűzszünethez fog ragaszkodni az ukrán küldöttség az oroszokkal folytatandó isztambuli tárgyalásokon, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky korábban a hadifoglyok visszaszolgáltatását, az elrabolt ukrán gyermekek hazaszállítását, valamint államfői szintű találkozó előkészítését emelte ki a tárgyalások céljai közül. 81 éves korában elhunyt Kisgyé Csaba, Széchenyi díjas irodalom és művelődés történész, az MDF egyik alapítója, a rendszerváltoztatás küzdelmeinek meghatározó alakja. Kisgyé Csaba címzetes egyetemi tanárként főleg a közép-európai, a lengyel és szlovák irodalommal, kultúrával, társadalommal foglalkozott. Kisgyé Csabát a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyolfelhő mellett. Nyugaton fordulhatnak elő kisebb záporok. A legmagasabb fokozatúra emelte és meghosszabbította szombat éjfélig a hőségriasztást a tiszti főorvos. A csúcsérték 31 és 38 fok között várható, híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csepeli Bencét, a Koncertó Budapest szimfonikus zenekar ütőhangszeres állandó tagját, timpanistát.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntök mindenkit.
Ön itt a Zuglói Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumba fejezte be a tanulmányait, majd Amszterdamban folytatta a konzervatóriumban. Mit jelent egy fiatal zenész számára az itthoni tanulmányok után egy külföldi konzervatórium, majd utána visszatérés a hazai zenei életbe?
Igazából megtisztelő érzés az, hogy újra, ráadásul egyből a tanulmányok után tudtam hazajönni, és egy kiváló zenekarban állást kapni, és mind a mai napig ott tudok dolgozni, és közreműködni a szebbnél szebb koncerteken. Nagy dolognak tartom, legfőképpen azt, hogy azt a tudást, amit külföldön, Hollandiában, Amsterdamban összeszedtem, azt otthon tudom kamatoztatni. És ez szerintem a jövő zenei generációknak egy nagyon fontos üzenet, hogyha el is megyünk itthonról, akkor azt a tudást, amit összeszedünk, azt utána hozzuk haza, mert szükség van rá itt is.
Kiváló a képzés a Zuglói Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumba, itt nagyon sok tehetséges fiatal kerül ki. Mégis mennyiben más a képzés egy amszterdami konzervatóriumba? Tehát miben volt más, miben jelentett újdonságot a maga számára a tanulmányai során az ott lét?
Igazából ugye a kettő között van egy szint különbség, tehát az egyik az egy zenei szakközépiskola, szakgimnázium, most már úgy hívják, a másik meg egy főiskola, vagy egy egyetem. Az egyetemen ott már jobban specifikusan avval foglalkozunk, ami már a mindennapi zenei életre készít fel. Amikor én Hollandiába kikerültem, akkor én magamra voltam utalva nyelvileg, tehát hogy én csak angolul vagy hollandul tudtam ott kommunikálni az emberekkel egyébként, mert mindenki beszél angolul, és én abszolút tudtam a zenével kapcsolatban. Tehát nem okozott nehézséget az, hogy merjek beszélni más nyelven, mert a zene is arra tanított, hogy merjem azt bevállalni, azt, amit kigyakorlok és megcsinálok, és ezáltal bátorságot is tudtam szerezni ahhoz, hogy egy teljesen más idegen nyelven kommunikáljak napi szinten, ami nyilván hónapokkal később meg már olyan rutinná vált, mint hogyha magyarul beszélnék, és ezt mind a mai napig a zenének köszönhetem szerintem ezt a bátorságot.
Beszéljünk kicsit a hangszeréről. Ugye a nézők számára, akik koncertekre járunk, nyilvánvaló, hogy mit csinál egy hegedűs, hogy gyakorol, hogy készül, mit csinál egy zongorista, na de egy ütőhangszeres, timpanista. Hogy készül, mennyi gyakorlást kell elképzeljünk az ön korábbi életében, és most a koncertek mellett, mire van ideje?
Ez nagyon érdekes dolog, mert sokan ugye, akik koncertre járnak, azt látják, hogy ott hátul van pár ember, egy, kettő, néha több is, akik ott mászkálnak, és különböző hangszereket néha felvesznek, ráütnek egyet, majd visszaülnek néha fél órára is akár, aztán utána ezt megismétlik. Az ütő hangszerek, tehát ez egy hangszercsalád, amiben temérdeknyi hangszer beletartozik, és a zenekarban, a szimfonikus zenekarban vannak a specifikus zenekari ütő hangszerek, illetve a timpani is oda tartozik, és sokan például amikor egy hét van, ahol nálunk ugye ezt úgy mondják, hogy különböző projektek, azokat általában hetekben számoljuk. Tehát van egy hét, ahol van egy műsor, utána van egy következő hét, ott van egy másik műsor. És hogyha az egyik héten én mondjuk timpanizom, akkor tudom, hogy én abból kell, hogy felkészüljek technikailag, zeneileg is. Például ez egy nagyon érdekes dolog, hogy sokan a koncerteken, azt több embertől már visszahallottam, hogy miért szagolgatom a timpanit, amikor mindig lehajolok, és ott közel a bőr az ütőfelületen, ott valamit csinálok. És ez nem szagolgatás, ezt mindig el szoktam mondani, hanem azt be kell hangolni, tehát bizonyos hangra hangoljuk be azokat a hangszereket, és azt hallgatom meg, hogy az mennyire tiszta a többi hangszerhez képest, és azért kell, hogy lehajoljak, mert hogyha nagyon megütném, akkor szólna. És így, hogyha csak az ujjammal kicsit megpöccintem, akkor tudom hallani, hogy az nagyjából stimmel az a hang, amit majd később nekem játszanom kell. És hogyha ütőzöm, tehát hogyha ütőhangszereken játszom, akkor meg azt kell kibogarászni, meg megnézni, hogy melyik az az ütőhangszer, amin fogok játszani abban a darabban, mert hogyha több is van kis dob, csörgődob, nagy dob, cintányér, akkor általában a kollégáimmal el szoktuk osztani, hogy ki mit csinál, és hogyha megvan, hogy én mondjuk csörgődobolok, akkor nekem abból a hangszerből kell felkészülnöm, úgyhogy arra gyakorlok, azon a hangszeren gyakorlok ilyenkor, úgyhogy ez ilyen szempontból egy kicsit más.
A kérdésnek az első részében esetben engem tulajdonképpen az is érdekelt volna, hogy diákkorában, tehát a szakgimnáziumi képzés idején mennyit kellett gyakorolnia, és most ez hogyan változott meg? Hiszen a koncertek, a közös fellépésekre való készülés más jelent, mint amikor önállóan, kifejezetten az ütőhangszereken gyakorolt.
Igen, hát ahogy korábban is mondtam, ugye itt hétről hétre játszunk különböző darabokat, és a diák évek alatt azért olyan különbség volt a szakgimnázium és a konzervatórium között, tehát a főiskola között, hogy a főiskolán már csak ezzel foglalkoztam, ott a zenei elméleti tantárgyak mellett csak az ütőhangszerek voltak, főtárgy, és a Szent István szakgimnáziumban meg ott voltak ugye a közismereti, tehát matematika, irodalom, nyelv, stb. Órák, szóval azokat úgy kellett besűríteni, hogy 9-kor kezdődött mindig a tanítás, 7-től volt nyitva az épület reggel, úgyhogy 7-re tudtunk menni gyakorolni, másfél-két órát, és utána óráink voltak egész délelőtt, délután meg zenei óráink, és a kettő között mindig tudtunk gyakorolni estig. Úgyhogy ez egy kicsit nehézkes volt az elején, mert korán föl kellett kelni, utazni kellett, de hát aztán nyilván az ember ezt megszokja, mint hogy a sportolók is tudják, hogy reggel edzés van, meg este edzés van, vagy meccs, és később a főiskolán meg ott jobban be tudtam osztani a gyakorlási időmet, ott több időm, több órám is volt a gyakorlásra, és ezt tudtam, tudatosítottam magamban, hogy én előre kell, hogy gyakoroljak, mert mostanában, tehát a mostani életemben egyszerűen nem fér az bele, hogy én 6-7-8 órákat gyakoroljak naponta. Most már tudom specifikusan, hogy mit kell gyakorolni, és akkor mindig készülök arra az éppen aktuális darabra vagy hétre, amit játszom.
Említette itt a sportolók életét. Nem lehet könnyű hobbit találni, akár egy sportolónak, akár egy kiváló muzsikusnak, hiszen tulajdonképpen a hobbija az élete, így is fogalmazhatnánk, hogy erre készült, ezt választotta. Na de mégis, milyenek a hétköznapjai?
Hát ez nagyon érdekes, mert én nagyon szeretem a sporthoz hasonlítani a zenét, vagyis hát a hétköznapokat, a mindennapokat, mert nekünk is van bemelegítés, ugyanúgy, mint a sportolóknak, és levezetés is van egyébként, mert egy koncert után én például nem tudok egyből elaludni, annak le kell csengeni annak a koncertnek utána, hiába van adott esetben nagyon későn vége, és nagyon fáradt vagyok, nem biztos, hogy egyből megy az alfás út. Tehát a gyakorlás az az edzés, a koncertnek a meccs, mondjuk ezt, ez egy ilyen jó hasonlat, és akkor amikor gyakorlok, akkor igazából tudatosan készülök arra az eseményre, arra a darabra, amit fogok játszani, és azt tudom, hogy milyen technikai háttér kell hozzá, felkészültség, zenei, különböző ütőket kell hozzá kiválasztani, tehát több ütőkkel dolgozunk, akár egy hangszeren, például timpanin van kemény ütő, puha ütő, fa, filc, különböző ütők, és ezt ki kell gondoljam előre, hogy éppen mikor mit kell, hogy használjak, mit kell, hogy felvegyek. Így zajlanak a hétköznapok igazából, és persze a pihenés az nagyon fontos, a sportolás az nagyon fontos, a barátokkal, családdal való időtöltés az is nagyon fontos. Szóval ez hasonló azért a sporthoz, csak itt az a különbség, hogy mi nem megyünk 30 évesen nyugdíjba, hanem majd a nyugdíjkorban megyünk nyugdíjba.
Említettük itt a koncerteket, én szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Concerto Budapest honlapját, ahol bővebben is tájékozódhatnak a közeljövőben megrendezésre kerülő koncertekről. Én most itt néhányat felsorolnék, tehát június 21-én egy Vivaldi Mozart koncertet ad a Concerto Budapest kamara együttese Apple-ben. A koncerten való részvétel ingyenes, aztán Bach Mozart nyáresti koncert lesz június 26-án a Pesti Vármegyeháza díszudvarán, illetve nyári tábor június 30 és július 4-e között a Concerto Budapest székhelyén kerül megrendezésre 8 és 14 éves gyerekek számára.
Ez három teljesen különböző projekt, vagy koncertsorozat, mert az egyik az egy koncertsorozat, és ezzel az a célja a zenekarnak, hogy minél több emberhez eljutassunk zenét. Az egyik az egy kisebb kamara felállás. Ezzel az a célunk, hogy minél szélesebb körbe el tudjunk zenét juttatni. Akár Budapesten, akár vidéken, akár fiatalabb közönségnek, kisgyerekeknek akár, vagy idősebb emberekhez is elmegyünk. Idősek otthonába, művelődési házakba, és természetesen a budapesti koncerttermekbe, zeneakadémiára, a művészetek palotájába is. Ez a kamara koncepció, ez nagyon fontos számunkra, hogy ne csak azt tapasztalja meg a közönség, hogy egy szimfonikus zenekar 60-70-80 emberrel eljátszik egy nagy szimfóniát, vagy valami versenyművet, hanem ebből a nagy zenekarból összeállított kisebb együtt együttesek, kisebb csapatok, akár egy vonós négyes, akár egy ütőegyüttes, akár egy fúvós ötös el tudjon jutni olyan nem budapesti helyekre, ahol esetleg az ott élők, ott lakók nem tudják azt megengedni maguknak, hogy feljöjjenek hetente Budapestre és hallgassanak egy nagy zenekart, hanem mi oda visszük a zenét.
Óriási dolog az is, hogy ez ingyenes. Mit jelent az ön számára a siker?
Igazából van egy történet, amit most ezzel kapcsolatban elmondanék, az eszembe jutott. Egy pár éve játszottam Vászoljon, ez egy kis falu, egy kis templomban. Ez egy főpróba volt, nyilvános főpróba, ahol a falubeliek is ingyen meg tudták hallgatni ezt a koncertet, és ott észrevettem egy idős nénit, aki ott a végén teljesen meghatódva elsírta magát, hogy mennyire tetszett neki ez, és hogy ő nem tud eljutni nagy koncerttermekbe, ilyet hallani. Hát igazából ez az, amit én, ha nem is ilyen elérzékenyülten, de megérintett ez korábban, kisgyerekkoromban talán az, hogy ez mennyire jó, ez mennyire menő, az is. Ez a nagy csapat ott van egy színpadon, és igazából talán ezek a jó visszajelzések, amikor ilyeneket kapunk vissza, hogy hozzáadtunk valamit ahhoz az estéhez, vagy ahhoz a délutához.
A rádióhallgatóknak elmondanám, egy nagyon csinos fiatal ember ül itt a stúdióban, tehát nincsenek olyan távol azok a fiatalkori emlékek, na de mégis, mit jelent tett az ön számára, amikor elmehetett egy-egy ilyen koncertre, hangversenyre a szüleivel?
Természetesen egy nagyon jó élmény volt, amikor szülőkkel, nagyszülőkkel közösen mentünk koncertre, mert eleve az akkor együtt van a család, és akkor el tudunk tölteni egy pár órát együtt. Megfogott az már nagyon kis gyerekkoromtól kezdve, hogy ott látok frakban és estében szerepelni zenészeket, és komoly darabokat, hosszú darabokat eljátszani, és ott középen megállt egy ember, akinek hangszer nem volt a kezébe, csak egy pálca, mutatott dolgokat, és ezt meg a zenekar megcsinálta, lekövette. Ez elkezdett érdekelni, és természetesen ami szólt, tehát a végeredmény az is nagyon, nagyon hangzatos volt, és tetszett. Ezért gondoltam, hogy megpróbálkozom azzal, hogy én is ilyen irányba megyek.
Miért éppen ütőhangszert választott? Miért éppen timpanista lett?
Az ütőhangszerek meg egyszerűen mindig mindenen doboltam, ütöttem mindent, ami létezett, és a zeneiskolától kezdve igazából ez egy ilyen első választás volt, és ez meg is maradt egészen mostanáig, és elég korán, viszonylag korán el tudtam azt dönteni. Ez annyira tetszik, hogy én szeretnék ezzel komolyabban is foglalkozni, és ez úgy tűnik, hogy összejött.
A klasszikus zenész lét vonzotta, mint említette. De ugye fiatalok mindenféle együtteseket hallgatnak, ott is vannak dobosok. Miért éppen a klasszikus zene?
Ez egy jó kérdés, és őszintén szólva nem teljesen, nem 100%-ig voltam elköteleződve a szimfonikus zenekarok vagy klasszikus zene iránt, mert sokáig párhuzamosan én játszottam különböző más együttesekben is, meg hogyha van lehetőségem, akkor mind a mai napig szeretek mást is csinálni, ami nem csak arról szól, hogy minden héten egyszer vagy kétszer beülök a zenekarba, egy frakban, és ott valamelyik szimfóniát előadom. Tehát vonzottak igazából a különböző művészeti ágak. Az, hogy hogy tudom akár az önmegvalósítást is, akár máshogy is betekintést nyerni abba, hogy zenélek, és milyen aspektusai vannak ennek. Ezt mindig is érdekesnek tartottam. De hát azért nyilván az embernek, hogyha választ egy irányt, akkor én abban hiszek, hogy egy-két dologban tudunk kiválóak lenni, és hogyha mindent akarunk csinálni egyszer, akkor az a kiválóság az egy kicsit lejjebb megy, és akkor már csak jók leszünk mindenben, és én inkább arra törekszem, hogy kiváló legyek. Az nem biztos, hogy olyan sok dolog lesz, mivel akkor nem jut időm nyilván mindenre, de amint van nekem lehetőségem, meg amikor van lehetőségem, akkor ki is használom azt, hogy esetleg én is kamarazenélek, vagy esetleg más stílusokban veszek részt. Erre az minden évben van többször is példa, de az nem heti rendszerességgel történik.
Van-e zenei példaképe? Úgy is kérdezhetném, ha máshogy fogalmazzuk meg a kérdést, hogy ki a kedvenc zeneszerzője, akinek a darabjait játsza szívesen?
Igazából teljesen nem tudok rá válaszolni, mert mindegyik darab, amiket általában repertoárra tűzünk, tehát ami van a műsorban, legyen az akár egy Beethoven, akár Mozart, akár Mahler, vagy akár mai zeneszerzők, mindegyikben van, főleg ütőhangszeresként, ahogy haladunk egyre a mai kor felé, egyre több minden, és egyre érdekesebb és egyre különlegesebb dolgok. Ez nyilván hangulatfüggő is, tehát hogy éppen mikor milyen hangulatú az ember, mert azért a klasszikus zene szerintem az nagyon lelki zene. Egy populárisabb zene az meg inkább megmozgatja az embert, tehát arra inkább táncolnak az emberek, arra inkább buliznak az emberek szerintem, és a klasszikus zene annak több lelki aspektusa van, és ezért van olyan, hogy egy héten valami elképesztő jó dolog történik velem, vagy velünk, vagy többünkkel is, és egy olyan zenét kell játszani, ami viszont elég sötét. Meg ugyanez fordítva. És a populárisabb műfajban ott meg ugye mindig megvan az a bulizós jellege annak a zenének sokszor, de természetesen ott is vannak azért melankolikusabb dolgok, szövegek akár, vagy melódiák is, de az inkább az ember testét mozgatja meg, itt meg a lelkét az embernek.
Beszéltünk itt néhány koncertről. Említette, hogy kisgyerekként magával ragadta ezeknek a hangversenyeknek a hangulata.
Ez egy lelki feltöltődés igazából egy olyan embernek, aki beül egy koncertterembe, vagy akár valaki ki akar kapcsolódni, megnéz egy filmet, olvas egy könyvet, elmegy színházba, vagy elmegy egy koncertre, és akkor lelkileg feltöltődik.
Egy nagyon érdekes konferencián vehettem részt a Magyar Tudományos Akadémián, ahol többek között Csépe Valéria és sok szakember azt bizonyította, hogy a zenei nevelés, aki maga is hangszeren játszik, más területekre is hat. Fejleszti a matematikát, a kreatív gondolkodástól kezdve az önkifejezést is. Most nem erről a témáról beszélgetünk, de hogy hatott őre, hogy zeneiskolába is járt? Nem megterhelő ez az iskola mellett?
Szerintem az agynak egy olyan részét mozgatja meg a zene, ami később sokkal hasznosabb, tehát inkább ez használ, mint árt. Igen, nyilván elvesz a délutánból, elvesz olykor a hétvégéből is, viszont ezek olyan plusz élményeket adnak, amiből később, hogyha nem is zenész lesz abból a gyerekből, de tud táplálkozni, össze tudja magát úgy szedni, és olyan kreatív tud lenni, akár hogyha mondjuk könnyű zenét, jazz tanul a gyerek zeneiskolában, vagy magántanárnál, vagy akárhol, akkor az improvizációs készségnek a fejlesztése az olyan csatornákat nyit meg az agyban, amik később akár mondjuk egy cégnek a vezetésénél lehet, hogy jól fognak jönni, és ezt nem is gondolja sokszor az ember, de ezek fontos dolgok, vagy a zenének milyen gyógyító hatása van, és erre több kutatás van, már nagyon sokan pedzegették ezt a témát, hogy a beteg embereknek a zene az hogy segíti a gyógyulásukat, akár lelkileg, akár fizikailag.
Úgy érzi, hogy adnak valamit az embereknek, hogy az ön szavait használjam, tehát hogy adni, átadni zenei élményt, hangulatot?
Igen, mindenféleképpen. Szerintem évszázadok óta ez a műfaj, a színház és a zene, az egy, hát csúnya szóval szolgáltatóipar, tehát egy fáradt nap végén mi le tudjuk az embereket nyugtatni, vagy akár fel tudjuk pörgetni, hogyha arról van szó, úgyhogy ez egy adás, igazából mi szolgálunk, kiszolgáljuk az embereket.
Kodály jutott eszembe, és lehet, hogy pontatlanul idézem. Úgy fogalmazott ő annak idején, hogy az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is. Tulajdonképpen ezt használhatjuk a szimfonikus zenekarra is, hogy szebbé teszik mások életét. De ugyanakkor egymásra is hatnak a zenekaron belül.
Persze, és nyilván mi máshogy reagálunk, és máshogy van ránk hatással, mivel nekünk koncentrálunk kell, és azért azokat a jó hangokat el kell játszani ahhoz, hogy a közönség úgy menjen haza, hogy meg van hatódva, vagy fel van dobódva, de természetesen mindenki a zenekaron belül is élesen figyel egymásra, és igenis észreveszik, hogyha valami nagyon szépen, tisztán zenein szólt, és akkor megdicsérjük egymást, és odafigyelünk egymásra, és szerintem ez nekünk nagyon fontos, hogy egymásnak a visszajelzést megadjuk, hogy mi ezt jól csináljuk, és jó úton haladunk, és jó az egész.
Talán itt a másokra figyelést is kiemelhetnénk, hogy ebben az agresszívvá váló, meglehetősen önzővé vált világunkban mind ritkább az, hogy egymásra figyelünk, a másikra figyelünk, a másik sikerének örülünk. De akkor egy szimfonikus zenekar, nevezetesen a Koncertó Budapest erre is példát ad.
Természetesen. Az, hogy egymásra odafigyelünk, az elengedhetetlen része annak, hogy megszülessen az, amit mi igazán szívből akarunk játszani. Mert hogyha kicsit én a vezetéssel szoktam hasonlítani, a vezetés is olyan, mint egy kamarazenélés, vagy zenekarban zenélés. Mert ha nem figyelünk egymásra, akkor hát ott baleset történik. A zenekarban meg maximum nem jó helyen lépünk be, vagy lesz egy rossz hang. Nem történik akkor tragédia, viszont ez hasonlóképpen működik a zenei életben, vagy a mindennapokban is. Tehát ott elengedhetetlen az, hogy odafigyeljünk egymásra, és akinek ez igazán füle van, az észre is veszi a jót, és meg is dicsérjük egymást, tehát én szerencsés helyzetben vagyok, mert én olyan környezetben dolgozom, ahol mindenkinek olyan füle van, hogy észreveszi a másikban mindig, amikor jót csinál, és hát azért, mert ott mindenki jól csinálja, amiket csinál.
Említettük, hogy nagy dolog, büszke rá, hogy a Koncerto Budapest szimfonikus zenekar állandó tagja. Történt-e olyasmi, hogy kortárs zeneszerző, akinek a darabját előadták, ott volt, részt vett a próbán vagy az előadáson, és reagált arra, ahogy a Koncerto Budapest az ő szerzeményét előadta?
Volt ilyen, nem is egyszer. A Koncerto Budapesttel például rendszeresen játszottuk Ötvös Péternek a darabjait az ő vezényletével, és azok mindig meghatározó élmények voltak, amikor eleve a zenésznek az meghatározó élmény, egy klasszikus zenésznek, hogyha zeneszerzővel dolgozhat azért, mert a repertoárunk 85%-ának a zeneszerzője már nincsen közöttünk. És amikor van erre lehetőségünk, akkor az mindig megtisztelő és felemelő, főleg amikor ilyen nevekkel tudunk együtt dolgozni, mint Ötvös Péter. De emlékszem, Amsterdamban is játszottam a Concertgebouw zenekarral, Matthias Pincher vezényletével, aki a saját darabját mutatta be az első félidőben, és a második félidőben meg egyébként egy magyar darabot vezényelt, a Csodálatos Mandarint Bartók Bélától. Azért emlékszem, mert ez egy nagyon meghatározó élmény volt, mivel az egy teljesen más környezet, más nyelven kommunikáltunk, más országban voltam, és egy teljesen más zenekarban, és ott is a zeneszerző vezényelt, és az egy extra, hát nem mondom azt, hogy teher, mert ez egy pozitív teher, de az nagyon pozitívan maradt meg bennem, hogy a zeneszerzővel tudok dolgozni egy ilyen zenekarban, aki a saját szerzeményét játssza.
Említette, hogy már kisgyerekkorától dobolt, és tulajdonképpen az ütőhangszer választás oda datálódik vissza. Engedje meg végül egy személyes kérdést. A családban van-e más, aki zenél, vagy közel áll a zenei élethez, csak úgy, mint ön?
Nagyon sokan közel állnak a családban a zenéhez, amatőr szinten, hogyha szabad így fogalmaznom, de mindenki zeneimádó. Az öcsém, ő hangszerkészítő, gitárhangszerkészítőnek tanult, úgyhogy talán őt mondhatom annak, aki a legközelebb áll az én szakmámhoz, de mindenki. Igazából, hogyha szabad így fogalmazni, akkor fél profi a család, fél profi zenész. Mindenki ért hozzá annyira, hogy simán elmehetne zenésznek, vagy zenetörténésznek.
Miért tartja meghatározónak azt a saját életére vonatkozóan, és talán miért ajánlhatjuk másoknak is, hogy menjenek a gyerekeikkel koncertre, amikor csak lehet, hiszen itt említette a szüleit, a nagyszüleit.
Nagyon fontos az, hogy, és ezt én is az én családomnak köszönhetem, és erre biztatnék minden családot, hogy az egy dolog, hogy elviszik koncertre a gyerekeket, de be is kell iratni szerintem őket zeneiskolába, mert az egy nagyon nagy pluszt ad az ember életében, amikor zenélni tud tanulni, és az nem feltétlenül kell, hogy klasszikus zene legyen egyébként, az lehet teljesen más is. Gitározhat is rockzenekarban, vagy dobolhat is. A lényeg az, hogy zenéljen, meg tudja tapasztalni, hogy mekkora pluszt tud adni egy embernek az, amikor zenél. És a koncertélmény, meg az is nagyon fontos, hogy ott megtapasztalja, akár egy szimfonikus zenekari klasszikus zenei koncerten, akár egy populárisabb, vagy alternatívabb, vagy jazz, tehát könnyű zenei koncerten azt az élményt, azt a felemelő hatást, amit ez a zene ezt tud adni.
Boldog ember?
Igen, az vagyok.
Kedves hallgatóink, Csepeli Bencével, a Koncerto Budapest szimfonikus zenekar állandó tagjával, ütőhangszeres timpanistával a zene hatásáról beszélgettünk. Bolyás János technikus kollégám, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Thank you.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a halálról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Időnként hallom testvérektől, hogy nehezen indulnak el a gyóntatószék felé. Sőt, még azt is hallottam, hogy fél bemenni. És egyrészt félünk, mert szégyeljük a bűneinket, és az, hogy szégyeljük, az természetes és helyes is. Szégyelni is kell. Másrészt pedig talán a félelem attól is lehet, mert a lélek érzi azt, hogy ez valóban elővételezi az ítéletet. Tehát egyfajta ítélet történik a gyóntatószékben, elővételezve a halálunk utáni ítéletet, a személyes ítéletet. És ha valaki hosszú ideje nem volt gyónni, annak még nehezebb elindulni ezen az úton. Tapasztalom ezt én is ismerőseimnél, rokonaimnál, rám bízottaknál, hogy milyen nehezen veszi rá magát egy-egy lélek arra, hogy megálljon a gyóntatószék előtt, és amikor rákerül a sor, akkor bemenjen. Beszéltem valakivel, aki hosszú ideje nem gyónt, és megkérdeztem tőle, hogy nem a gyónásban, gyónáson kívül, hogy mégis miért döntött úgy, hogy mégis elmegy gyónni. És azt mondta, hogy annyiszor hallottam róla, hogy Péter atya erről beszél, hogy milyen fontos a gyónás. Tehát milyen fontos erről beszélni nekünk papoknak is, de híveknek is. Valamelyik szenttől hallottam, hogy minden prédikációban valamilyen módon meg kell említeni, ki kell térni a bűnbánat szentségére, vagy meg kell említeni azt, hogy milyen fontos a gyónás. És én ezt próbálom is megtartani, valamilyen módon beleviszem a bűnbánat fontosságát. És hogyha újra és újra elmondjuk, és felhívjuk az emberek figyelmét erre a nagyon fontos szentségre, a bűnbánat szentségére, vagy a kiengesztelődés szentségére, akkor előbb-utóbb talán elindítjuk ezt a lelket az életszentség útján. Ne fáradjunk bele az evangélium hirdetésébe. Ahhoz, hogy feltámadjunk Krisztussal, előbb meg kell halni vele. El kell hagyni ezt a testet, hogy hazajussunk az Úrhoz. Ebben az elváltozásban, ami a halál, a lélek elválik a testtől. Újból egyesül testével a halottak föltámadásának napján. Tehát ahhoz, hogy föl tudjunk támadni Krisztussal, előbb meg kell halni vele. El kell hagynunk a testet, hogy lélekben hazajussunk az Úrhoz. És ebben a halálban a lélek elválik a testtől. A test itt marad, elporlad, visszaadja a tartozását, a lélek pedig az Úr elé kerül. És újból egyesül a test és a lélek a végítélet napján, az utolsó ítéletkor, feltámadás napján, Krisztus második eljövetelekor újra egyesül a test a lélekkel. Hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet. Talán nem tudatosodik bennünk, amikor a rózsafűzért imádkozzuk, vagy akár csak egy-egy üdvözlégyet elimádkozunk, hogy a üdvözlégy Mária vége hogy hangzik. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen. Azt kérjük a szűzanyától, hogy most is imádkozzon értünk, folyamatosan járjon közben értünk, és hogy halálunk óráján imádkozon értünk. Hogy mennyire fontos ez a pillanat, a halálunk órája, amikor a pokol összes erői összefognak, még is egy utolsó nagy kísérletet tesznek arra, hogy elbuktassanak minket, hogy mennyire nagy szükség van az imádságra ebben az órában. Erre kérjük a Szűzanyát, hogy imádkozzon értünk majd akkor is, és könyörögjön értünk az Úrhoz, hogy kitartsunk a végsőkig. Érdemes ezt az imát is elmondani akár minden nap, hogy Urunk, adj nekünk, add meg nekünk a végső kitartás, álhatatosság és hűség kegyelmét az utolsó pillanatig, és ebben segítsen minket a Szűzanya az összes szentekkel. És imádkozzunk, és kérjük Szent Borbálát is, hogy imádkozzon értünk, járjon közben értünk a jó halál kegyelméért. És Szent Józseftől ugyanezt kérjük, ő is a jó halál védőszentje. Érdemes minden szenttel jóba lenni, de ilyen szempontból Szent Józseffel, Szent Borbálával különösen, mert ők a jó halál kegyelmének a kieszközlői. És bízhatunk abban, hogy ki is eszközlik a számunkra a jó halál kegyelmét. És mi a jó halál? Ami egy jó életnek a zárása, ami szentségekkel ellátva jön el, jóntunk, áldoztunk, betegek szentségét magunkhoz vettük, és a halálunk után pedig, az ítélet után rögtön megyünk a mennyországba. Ez a jó halál. És amikor a jó halál kifejezést halljuk, akkor esetleg gondolhatunk arra is, és bizonyos formában így is igaz, jó halál az, amikor halálunk előtt nem szenvedünk, vagy nem sokat szenvedünk, és szépen átmegyünk a halálból az életbe, az örök életbe, vagy az életből a halálba, és aztán az örök életbe, akár csak este elalszunk, és reggel már oda átébredünk. Ez is Isten kegyelme, amikor valaki ilyen szépen hal meg, de az is Isten kegyelme, amikor előtte szenved, és az Úr erejéből ezt a szenvedést méltósággal viseli. De a jó halál szűkebb értelemben azt jelenti, hogy én a mennyországba megyek egyből, és nem a tisztító tűz vár rám, és nem kell még ott megtisztulni bár tűz által, vagy az ideig tartó vezetést ott folytatni, vagy a gyógyulást ott folytatni, amit elkezdtünk itt életünkben, hanem gyógyultan, ideig tartó büntetésektől mentesen halálunk után megyünk az örök életbe, az örök boldogságba, mennyországba. Az emberi lét a halál színe előtt válik a legnagyobb talánnyá, mondja a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció 11. pontjában. Az emberi lét a halál színe előtt válik a legnagyobb talánnyá. A testi halál bizonyos értelemben természetes, ám a hit szemében valójában a bűn zsoldja. Azok számára viszont, akik Krisztus kegyelmében halnak meg, a halál részesedés az Úr halálában, hogy föltámadásában is részesülhessenek. A halál a földi élet vége. Életünk csak bizonyos ideig tart, ez alatt változunk és öregszünk. Halálunk, mint minden más földi élőlény esetében, az élet természetes vége. A halálnak e ténye sürgető tényező életünkben. Halandóságunk tudata arra emlékeztet, hogy életünk megvalósítására csak korlátozott idő áll rendelkezésünkre. Többször megtapasztaltam, amikor haldoklóhoz hívtak, hogy rájött arra, hogy a lényeg kimaradt az életéből, és szinte pánikba esett, mert tudta, hogy az idő lejárt, hogy nincs több idő. Gondoljunk bele ebbe a nehéz helyzetbe, amikor a halál valóban megvilágítja az életünket, amikor visszagondolunk az életünkre, és Isten kegyelméből megvilágosodva rájövünk, hogy a legfontosabb dolgok szinte teljesen kimaradtak, és hogy már nincs időm bepótolni, hogy azok a vasárnapi misék, amikre elmehettem volna, azok már Nem jönnek vissza. Nem lesz több vasárnapom esetleg. De ha lenne is, már nem jutnék el, nem tudnék elmenni misére. Hogy az a sok jó cselekedet, amit megtehettem volna, azok kimaradtak. Hogy talán nem gyóntam 60 éve. Persze, amíg él az ember, és amíg lehetősége van, addig ezeket be tudja pótolni, és az Isten mindent megad nekünk, ami szükséges az üdvösségünk az ilyenkor is. De mégiscsak nehéz lehet azt feldolgozni ilyenkor, hogy már nincs több időm, hogy elfogyott az idő. Nekünk még, akik itt élünk, és még nem vagyunk ott a halál kapujában, még van időnk, ad időt az Úr, de ez az idő véges, és ezt tudatosítanunk kell magunkban, mert sokszor úgy érezzük, hogy örökké élünk itt a Földön, és úgy is viselkedünk sokszor. De életünk megvalósítására csak korlátozott idő áll rendelkezésünkre. Gondolj teremtődre ifjúságod napjaiban, mielőtt a por visszatér a Földbe, ahonnan jött, és az éltető lehelet Istenhez, aki adta. Gondoljunk teremtőnkre már ifjúságunk napjaiban is. Gondoljunk arra, hogy egy bizonyos idő adatott nekünk, és ez alatt a Jóisten a tökéletességre szeretne eljuttatni minket, hogy a halálunk után megigazulva mehessünk a mennyországba. Erre a lehetőséget minden embernek megadja az Isten. Kérdés, hogy mi ezzel a lehetőséggel hogy élünk, mennyire teljesedik ki az életünk, mennyire telik az életünk, és nem múlik az idő, mennyire működünk együtt a kegyelemmel, mennyire tesszük az Atya akaratát életünkben, mennyire fogadjuk be a Szentlélek vezetését, mennyire váltunk Krisztusivá, mennyire istenültünk át, ez alatt a nagyon-nagyon rövid idő alatt, amit az Istentől kapunk. Mert még akkor is rövid az idő, és szinte csak egy sóhajtásnyi, hogyha 100 évet élünk is. Most temettem nemrégen egy 100 év fölötti bácsit, és a temetésen mondtam, hogy milyen nagy ajándéka az Istennek ez a hosszú élet. De ugyanakkor a rövid élet is Isten ajándéka. És vajon melyik a jobb? Egy hosszú élet valóban szép is tud lenni, de hosszú élet alatt sokkal többünk tudunk elkövetni, mint egy rövidebb élet alatt. Lizőki kis Szent Teréz már 24 évesen meghalt ugyanúgy, mint ahogy Árpádházi Szent Erzsébet is, és ez a rövid élet is Isten ajándéka volt, és náluk ebben a rövid életben teljesedett ki az életük, ebben a rövid időben. Mert életük megfeszítésével törekedtek arra, hogy együttműködjenek a lehető legtökéletesebben a kegyelemmel. És az emberiség történetében szűzanya volt az, aki a legtökéletesebben működött együtt életében a kegyelemmel.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a halálról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió.